Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A veszprémi várnegyed megújulása hitéleti, kulturális és építészeti szempontból is nagy jelentőségű, mindezen szempontokat egyszerre kellett szem előtt tartani a felújítás során. Ezt hangsúlyozta a veszprémi főegyházmegye érseke, az ezer év öröksége a veszprémi várnegyed megújítása című háromnapos rendezvénysorozat első napján. Udvardi György érsek metropolita elmondta, a 22 épületet érintő felújítás 2020-ban kezdődött, a közeljövőben 12 épület átadása birtokba vétele válik lehetővé. A teljes várnegyed a tervek szerint 2027-ben nyílik meg a látogatók előtt, az épületek egy része jelenleg is látogatható, a székesegyházat október 5-én újra felszentelik, ezt követően pedig folyamatosan bővül a látogatható épületek köre. Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7%-a volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2%-a volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a központi kormányzat hiánya 534 milliárd 800 millió forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136 milliárd 600 millió és 88 milliárd 200 millió forintos többlettel rendelkeztek. Ilyen kedvező adatot az idősor 1999-es indulása óta mindössze egyszer láttunk, tette hozzá az Index portál. Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán a kormányfő, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta a német politikust. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma Irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézzünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. A lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk. A svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán. Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Átkozottul hosszú volt
szerelem, se veled, se velem. Nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkem betekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Én velem, milyen terhet szántál még nekem? Fáradt vagyok, lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Most megpihentem őszi éjszakán, az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Én is szeretettel köszöntelek.
A családi vállalkozásotok 1984 óta működik itt, Moszfajon. Nálad egyértelmű volt gyerekkorodban már, hogy viszed tovább a vállalkozást, és hogy ezzel fogsz foglalkozni? Mesélj erről.
A jelenlegi vállalkozás a borászat, amikor én még gyerek voltam, ez még nem volt. Képben már volt, de még ugye ez nem volt elindítva, mert apáik előtte mással foglalkoztak. Tehát az is egy családi vállalkozás volt. Vágott virág termeléssel foglalkoztunk Egerben, és amikor elkezdtem a gimnáziumot, akkor vágtunk bele ebbe, tehát a szülészet, az első telepítések elindításába, akkor abban nagyon aktívan részt vettem. De az én pályaválasztásomban ez úgy akkor még nem fogalmazódott meg, sőt, akkor emlékszem, hogy még orvosnak készültem gimi első évében, és körülbelül a harmadikban jött az valahogy bekúszott a gondolataimba, hogy vendéglátás. És akkor a vendéglátó ipari főiskolára mentem tovább, akkor még úgy maga a borászkodás és maga a borászat sem volt annyira érdekes számomra. Ugye a vállalkozás már elindult, ugye először csak a szőlészet, utána ráépült a borászkodás, és amikor ide kiköltöztünk Noszvajra, akkor adódott az a lehetőség, hogy itt érdemes lenne vendéglátással is foglalkozni. És én amikor elvégeztem a főiskolát, akkor munkavállalóként elkezdtem dolgozni valahol, és teljesen más területen, tehát nem is vendéglátásban, de úgy hamar azt éreztem, hogy hú, nekem inkább magamnak kellene valamit csinálni, tehát mint apáék, vagy vállalkozóként, mert akkor egyrészt az időmet én tudom beosztani, másrészt annyit dolgozok, amennyit szeretnék. És akkor el is indítottuk így szép lassan, 94 óta vagyok vállalkozó, tehát 94 óta ezt a kicsit először lassabban, kezdetlegesebben a vendéglátást, és akkor később már úgy elég kibővítve, sőt, utána jött ugye a szállásszolgáltatás is. De először úgy volt, hogy a vendéglátás, én arra is fókuszáltam, meg úgy mindig is azt éreztem, de még ez most is így van, hogy nekem ez az utam, és hogy ez a mániám, a megszállottságom. És amit addig borkóstolók, borvacsorák szervezése, tehát azért a vendégeknek tovább kellett, hogy adjam, amit mi képviselünk, amit mi itt elindítottunk, és akkor úgy jött sokszor az az érzés, hogy nem mindig tudom hitelesen átadni, mert ahhoz jobban bele kellene látnom, vagy jobban bele kellene mérnem. És ugye a vendéglátás oktatás az erre nem adott sok lehetőséget, és akkor elvégeztem már így felnőtt képzésben egy borásztechnikus képzést. Tehát, hogy ott is legyen elmélet, legyen egy kis gyakorlat, és akkor már érezzem azt, hogy amiről beszélek, azt tudom is, hogy mit jelent. És akkor így jött végül is a borászkodás. De megmaradt az a feladatom, meg az a munkám, hogy a borászattal összefüggően, de én a vendéglátás résszel foglalkozom, tehát magában a borászkodásban nem is tudnék emellett részt venni, mert nem lenne se időm, se energiám rá.
Azért ez egy elég férfias szakma szerintem, nem? A szőlészkedés, borászkodás, de én legalábbis azt gondolom, hogy kicsit ilyen férfiasabb irány. De hogy élted ezt meg nőként, amikor belekezdtél ebbe a technikus képzésbe, és utána az egésznek az átlátásába?
Ott is voltunk sokan lányok, nem is tudom, talán többen, mint fiúk egyébként, és most így hallva ezt a mondatodat, biztos nagyon sok borászlány és borászhölgy és borászasszony kapná fel a fejét, hogy nem csak férfias szakma ez, vagy munka ez, de nagyon sokan vannak egyébként borásznők. Persze a fizikai része nyilván az megterhelő, de az egészet átgondolni, átlátni, irányítani, az irányvonalat megadni, és az embereket, akik ezzel neked fognak foglalkozni, őket megtanítani, elirányítani, az nem feltétlen férfias. És sokszor hallani azt, hogy a nőknek a kóstolási érzéke még kifinomultabb, mint a férfiaké. Ezt lehet, hogy férfiak cáfolnák, nem tudom, de sokan vannak, akik nagyon-nagyon jól kóstolnak.
Egy óriási felelősség van rajtad, vezetőként most már.
Most a borászatunk az úgy épül fel, hogy ugye az én vállalkozásom, a vendéglátás, az egy külön vállalkozás. Tehát én ezt irányítom, az én dolgozóimat irányítom, és akkor van a borászat, ahol a családi gazdaságnak vagyok tagja, és bár sok mindenbe belelátok, sok mindent átlátok, de azért azt nem én irányítom, azt az öcsém irányítja. Egy vállalkozás irányítás, én azt érzem, sok energiát, sok felelősséget. A munkád iránt is, a vendégeid iránt is, és a embereid iránt is, tehát a dolgozóid iránt is. Nagyon sok önfeláldozást, ezt láttam is a szüleimnél annak idején, tehát ők, amikor eldöntötték, hogy ugye vállalkozók lesznek, és ők ezt elég korán eldöntötték, mi még pici gyerekek voltunk, amikor ők már aszekként kezdték abban a rendszerben még a közös életüket. Tehát akkor én láttam, hogy mivel jár. Tehát láttam azt, hogy ha ők ezt komolyan gondolják, és el akarnak jutni a terveik megvalósításához, akkor azért miket kell feláldozni. Mennyiszer nem mentek nyaralni, mi mindent nem vettek meg maguknak. Talán mi most már ezt egy picit az ő életükből is tanulva máshogy látjuk, vagy máshogy tudjuk kezelni, de az biztos, hogy mindig nagyon át kell gondolni azt, hogy, és nagyon jó meg kell szerezni a saját életedben is, hogy beleférjen a gyerekek felnevelése, és utána természetesen, ha már fel is nőttek, de később a kapcsolattartás, akkor a család többi tagjával, tehát hogy legyen család életed is, magánéleted is.
Én idő. Akár, ha belefér, bár ennyi minden mellett nem biztos.
Egyébként most vagyok szerintem körülbelül abban a korban is, meg élethelyzetben is, hogy ez most már hangsúlyt kapjon. Igen, tehát egy sokkal több hangsúlyt kapjon, jobban figyeljek, és jobban is figyelek erre. Meg ilyen utazások, még ha rövidek is, tehát egy kicsit kiszakadjál ebből. Volt azért jó sok év az életünkben, amikor nyilván gazdasági okok miatt nem nagyon tudtunk időt szakítani, semmilyen pihenésre, utazásra, meg is volt az ára, de kellett hozzá, hogy ide eljussunk, ez biztos. És hát most már talán egy kicsit más, hogy lehet, kicsit kevesebb ráfordítással, vagy kicsit kevesebb önmagadból való feláldozással folytatni. Olyan családdal kell érdekezni, hogy ők ezt elfogadják, és partnerek legyenek benne.
Te ugye egy nagy példát kaptál a szüleid által, és a te gyerekeid is példát kapnak. Rajtuk látod egyébként, hogy tovább vinnék ezt szívesen? Szerinted?
Rajtuk pont azt látom, hogy ők hamarabb tanultak abból a, mondjuk akkor úgy, hogy a mi hibánkból, hogy mindent félretéve túl sokat szendeltünk magunkból a munkának. Tehát ők már ezt máshogy látják. A vendéglátást azt nem viszik tovább, az úgy nagyon úgy néz ki. A borászatban részben bekapcsolódnak, vagy a borászat munkájába. Más generáció azért. Van felelősségvállalás, tudnak is dolgozni, de már az én idő és a munka aránya az ő életükben más egyensúlyban van, mint amilyenben volt. Már okosabban csinálják szerintem, vagy már most ezt látják másoktól is, nem tudom, mi meg azt láttuk valószínűleg. Annak idején nem is nagyon emlékszem, sőt, én azt mondok, hogy nem emlékszem, hogy beszédtéma lett volna az, hogy én idő.
Térjünk rá egy kicsit magára borászatra, illetve itt a vidékre, az adottságokra. Úgy tudom, hogy azért ennek jóval hosszabb múltja van, mint mondjuk 30 vagy 40 év. Erről mesélj egy kicsit ennek a történetéről.
Igen, mi úgy kezdtünk bele az első telepítések termőre fordulásakor a borászkodásba. Ugye akkor még Egerben éltünk, tehát mi így gyütmentek vagyunk, de azt gondolom, hogy elég jól be tudtunk illeszkedni, hogy Egerben volt két kis pincénk, és akkor ott indult a maga borászati munka. És egy pár év elteltével azt éreztük, hogy kinőttük azt a két kis pincét, és ott sajnos nem volt lehetőségünk bővülni, nagyobb teret kapni a munkának. És hát egy kicsit a szerencsének, kicsit egy ismerős ajánlásának köszönhetően kerültünk itt a Noszfajra. Volt itt egy TS pince, jó régóta, 10 éve üresen állt, használtam kívülállt, és akkor erre tudtunk ajánlatot tenni, mert hát az első megtekintés után apáék bele is szerettek a környezetébe, a pince adottságaiba, a lehetőségekbe, amit akkor már apa belelátott, pedig hát akkor még sokkal-sokkal kisebbek voltunk, de ő már látta, hogy hova lehet itt esetleg eljutni. Ez már 92-ben volt, akkor költöztünk ki, akkor lakni is kiköltöztünk. Az is elég sok lemondással járt, tehát voltak etapok, barlanglakás, tetőtér, utána normál ház. Wow. Tehát ennek voltak lépcsőfokai, és onnantól kezdve ugye már ez az egy telephely, amit a borászatra használunk, tehát minden itt történik. A legtöbb szőlőterületünk az itt Noszfaj környékén és a pince környékén helyezkedik el, tehát ide érkezik be a szőlő, feldolgozás itt történik, a borkészítés is innen értékesítünk. És most már 33 éve ugye használjuk ezt a pincét, hát menet közben ez is kicsi lett, de itt volt lehetőségünk még hozzá bővíteni. Tehát amikor ide kerültünk, akkor volt körülbelül 2000 négyzetméteres a pincerendszer, most már 4000 négyzetméter. És tényleg régebbi a története, tehát a mi időnk az ugye 33 év jelenleg, a TSZ még egy 30 év, és akkor előtte egy nemesi család tulajdonában volt, az államosításig, tehát államosításra került a birtokok, a Galasi családnak a nemesi birtoka volt, és akkor komoly kis gazdaság, körülötte kastéllyal, földekkel, szőlőterületekkel, állattartással, ők alakították ki a pincét. Tehát most körülbelül 120 éves a pincerendszer.
És milyen szőlőfajtákat termesztettek?
Nagyon széles választékkal dolgozunk. A szőlőfajták azok, mikor kezdtünk telepíteni, akkor 6 fajtával indultunk. Akkor ugye talán a legtöbb fajta a bikavérre koncentrált, tehát a bikavérrehez szükséges fajták és egy-két fehér fajta mellett, így indult a telepítés. És akkor ez így szép lassan menet közben szakmai kíváncsiságból fakadóan, kicsit a piac figyelésével, nyilván a nyugat-európai piac figyelemmel kísérésével mindig jött egy-két-három új fajta választékba, tehát azért ez alakult így az elmúlt 40 év során. Hát jelenleg körülbelül 20 fajta szőlővel dolgozunk, sok világfajta, kevesebb magyar fajta, vagy kárpát-medencei fajta, és ráadásul ebből még szélesebb a kikerülő borválaszték, mert nagyon sokat házasítunk. Van néhány fajta bor, sok kövét állítunk össze. Van olyan évjárat, hogy 25-30 féle borral vagyunk jelen a piacon. De ez jó, mert különböző stílusú borok, különböző technológiával készült borok, nagyon széles fogyasztói réteget el tudunk ezzel érni.
Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetünk.
Ugye az egész vállalkozás megálmodója apa volt. Ő sajnos 4 éve meghalt. Ő szőlészetet tanult egyébként, tehát ez a szakma szakmája volt, a borászat nem. Tehát ő ezt később tanulta meg hozzá, de ő ezt tervezte el az életének, hogy életcéljának, hogy felépítsen egy ilyen vállalkozást. És ugye anyával voltak ketten a abszolút végzői, irányítói, kigondolói, ötletelői és végrehajtói, tehát tényleg így által az éjig, nagyon sok éven keresztül. Tehát amíg úgy, mert apa végig szinte tényleg, anya is egyébként, tehát amíg a fizikai munkát, mindent, tehát tartályra felmászni, a traktorozástól kezdve mindenből kivették a részüket, és akkor most jelenleg ez úgy alakult át, hogy anya még kap azért feladatokat, de inkább olyanokat, ami nyilván már kevésbé fizikai megterhelés, hanem a címkéket ő tervezi, tehát nagyon sok olyan megjelenéssel kapcsolatos, vagy akár marketinggel kapcsolatos feladatok, amiket ő számítógépen nagyon ügyesen kivitelez, ezzel ő szokott foglalkozni, és akkor ugye hárman vagyunk testvérek, hát az öcsém vette át egyrészt a vállalkozás vezetését, ő az ügyvezető, másrészt a szőlészetet, szőlészet irányítását, ők a feleségével mindeket a szőlészek, és akkor ők irányítják a dolgozókat, tehát ők felelősek a telepítéstől kezdve a szüretig végig a szülőért. A hugom, ő egy másik irány, tehát ő másra tette fel az életét, sportoló volt egyébként, úszó volt, és lovakkal foglalkozik. Tehát az egy külön gondolat, hogy az a lovak, és akkor ott a pince mellett van egy kis lovarda, ő ott tart lovakat, és akkor így a borturizmus mellé a lovas turizmussal kapcsolódik be, tehát dűlőlovagoltatás, gyerekeknek lovagoltatás, ugye van azért nagyon sok szálláshely, ahonnan családok is lejöhetnek, és szeretik, tehát sokan igénybe is veszik, hogy egy kicsit kimozdulni, mert a szőlő nagyon szép, tehát szőlőben akár sétálni, akár lovagolni, az egy nagyon szép tájelem, és úgy látszik, hogy akik ilyen borvidékre jönnek pihenni, kirándulni, erre is kíváncsiak. És akkor az én feladatom meg a borturizmus, tehát így a pincénél lévő, és a szállással összefüggő vendéglátás.
Erről egy kicsit mesélsz még részletesebben, hogy hogyan néz ki egy ilyen borvacsora, hogyan készültök rá, vagy az egyes rendezvényeiteket hogyan kell elképzelni?
Két helyszínen zajlik, de egyszerre csak egy helyszínen, csak két lehetőség van, két irány van. És a két irány az nagyon, szinte azt mondom, hogy a két véglet. Mert a pincészetnél ott kemencéink vannak, és ott a nagyon hagyományos vendéglátást folytatjuk, tehát kemencében készül cserépedényes ételekkel, viszonylag egyszerűen elkészíthető ételekkel, de különböző menüket tudunk kínálni, és akkor abból a vendég kiválasztja, hogy melyiket szeretné arra az alkalomra. És akkor ott ugye egy picit bővebb annyiból a program, hogy meg tudjuk mutatni a pince hátteret, tehát össze van egy pince körbevezetés, elmeséljük a gazdaság történetét, nagyjából, mint ahogy most neked elmeséltem, egy kicsit a pince történetét. És akkor utána van egy külön kóstolópincénk, ott leülünk, és a borkóstolás mellé jönnek ezek a kemencés ételek. Hagyományos olyan szempontból, hogy az ételek nagyon hagyományosak, és van egy borkóstoló, van egy étkezés mellé, de nincs nagyon a kettő szigorúan összehangolva. Viszont amit itt a magtárfogadóban kínálunk, tehát egész más jellegű rendezvények vagy borvacsoráink vannak, leginkább borvacsorák, azért mondom ezt, mert általában ez a jellemző. Inkább ezek a kifinomultabb étkezések, gurmé jellegű degustációs borvacsorák, amiket tartunk, tehát szépen felépített, egy szép ív mentén felépített, sokfogásos, 5-6-7 fogásos, attól függ, hogy milyen rendezvényről van szó. Menüsorról van szó, ahol a borokat, amit mellé kínálunk, nagyon összehangoljuk az ételekkel, tehát itt sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy melyik étellel melyik bor illeszkedik jobban, vagy passzol össze jobban. Ráadásul most egy új fajta kóstolás és étkezés programot találtunk ki, vagy viszünk most így is már egy éve. Az lett a neve, hogy kulináris randevú. Minden nagyobb fogás mellé két bort illesztünk, hogy egy kicsit játékosabb legyen a kóstoló, hogy megnézzük, hogy a két bor közül, és pici különbség lehet, sőt van a borok között, megnézzük, hogy azzal a fogással a kettő közül is melyik passzol jobban. És mivel az ízlésünk is, tehát minden fogyasztó ízlése egy kicsit más, nyilván mi az ajánlással tudjuk egy kicsit befolyásolni, meg azért olyanokat választunk, ami mind a kettő jó hozzá, csak az egyik lehet, hogy egy kicsit jobban, vagy mondjuk a te ízlésednek az passzol jobban azzal az étellel össze. És így általában meg is szoktuk a vendégekkel utána beszélni, hogy na melyik miért jobban vagy kevésbé jól illeszkedik. Tehát olyan izgalmasabbá teszi a kóstolót.
Szerintem ez is önmagában egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ilyen kreatívnak lenni mindig, nem? Tehát ez egyébként is a női energia szerintem ebben is rejlik valahogy, hogy mi talán kreatívabbak tudunk lenni, és mindig játszani valamivel, új gondolatokat hozni. Ez benned is ugyanígy van, gondolom, hogy mindig valami újat kitalálni, és picit felfrissíteni, megszínesíteni, ugye? Akár egy ilyen programot.
Tehát ez nagyon, és azt gondolom, hogy szükség is van rá. Főleg azért, mert rengeteg visszatérő vendégünk van. Tehát nagyon sok olyan vendégünk van, akiket 20 éve, 25 éve ismerek, és azóta visszajárnak. Én magam érzem azt sokszor, hogy valamit változtatni kéne. Egy picit hozzátenni, egy picit más irányba menni. Hát most ez, amit említettem az előbb, ez a kulináris randevú összekapcsolódik egy másik új ötlettel, hogy ugye a fogadunk az egy 240 éves épület. És a jelenlegi borvacsoráink azok multidéző borvacsorák, mert régi szakácskönyvek receptjeit dolgozzuk át, tehát az ötletet mindig onnan merítjük, és akkor azokat az ételeket egy picit a mai stílusra, elvárásra, konyha technológiára és alapanyagokra dolgozzuk át, és úgy áll össze a menüsor, tehát multidéző kulináris rendezvú. Tehát mindig kell valami kis új ötlet, de szerintem én ebben nem szűkölködöm, még lehet, hogy nem is kellene ennyi, mindig bekúszik valami új elgondolás. Ez jó, mert nekünk is, ugye az én kis csapatom, mi nem vagyunk sokan, így a vendéglátásban, de talán nem válik unalmassá. Tehát mindig hozzá tudunk tenni valami újat, mindig egy kicsit nekünk is izgalmas, picit változatos.
Az utóbbi években azért elég sok díjat is nyertetek a boraitokkal. Melyik a legkülönlegesebb számodra, mit tudnál kiemelni, vagy egyébként ezeket a sikereket hogyan éledte meg?
Az elmúlt 40 évben rengeteg érem, ami egy-egy borhoz kapcsolódik, mert az nagyon-nagyon sok példát kellene összeszednünk, hogy és kiemelnünk fajtákat, stílusokat, és itt könnyebb fehérektől a egész komoly nehéz vörösökig szinte mindent nyert már, és a pezsgőnk is. Talán három ilyen nagyobb jelentőségű díj az életünk, ugye a vállalkozás életében. Ugye apát 95-ben választották az évborászává. Ő akkor a 5. volt Magyarországon. Ez volt az első olyan óriási nagy elismerés, hiába voltak előtte már aranyérmes borok, ami az egész munkásságát elismerte. Akkor utána, hát előző évben és 96-ban is, tehát két előtte és utána évben, pont a borversenyek, az országos borverseny eredményei alapján a legeredményesebb magántermelő volt. ezt kétszer is megkapta, és akkor utána 11-ben pedig az év pincészete díjat. És ez pedig azért fontos talán számomra, vagy fontosabb egy kicsit, mert ott már nem csak a borászkodás, szőlészet, borászat, hanem minden, ami ehhez a gazdasághoz kapcsolódott, tehát év pincészete, tehát a vendéglátás is, tehát mi is benne voltunk, és ez egy ilyen talán a legkomplexebbnek mondható díj volt. Azt éreztem talán legjobban így magaménak is az eddigiek közül.
Nőként és női vállalkozóként mire vagy a legbüszkébb? Nyilván nem mondtad, hogy a vendéglátás az a szíved csücske, és hogy ez a díj főként, de hogy te hogyan élsz a mindennapokban ezzel a gondolattal, ezzel a tudattal, hogy neked női vállalkozóként és vezetőként kell irányokat mutatni.
Akkor kiemelnék egy nagyon fontosat, amiről azt érzem, hogy az annak úgy nagy jelentőséget tulajdonítok, és egy kicsit kevésbé fontosabb. Tehát a nagyon fontos, nem is tudom, visszacsatolás, vagy eredménye és elismerése annak, hogy mondjuk én nőként tudom vezetni ezt a vállalkozást, és tudom végezni ezt a vendéglátást, az, hogy rengeteg visszatérő vendégünk van, és rengeteg ezekből a vendégekből barátként jön vissza. Tehát örömmel, öleléssel, puszival, ajándékokkal, tehát nem úgy jönnek, mint ahogy igénybe veszel egy szolgáltatást, hanem jó érzéssel jönnek vissza, és ez ugyanolyan érzés számunkra is, hogy őket megint itt köszönhetjük, évente akár többször is. Ez a legnagyobb megerősítése annak, hogy amit csinálok, az valószínűleg jól csinálom. A másik, hogy az a kis csapat, akivel együtt dolgozunk, aki szinte a második családod, mert ugye a vendéglátásban elég sok órát töltünk együtt, a ébrenléti órákból, ahogy az egy jó csapat legyen, egy összeszokott és együtt nagyon jól dolgozni tudó kis csapat legyen, és én azt gondolom, hogy én ezzel is elégedett lehetek. Tehát, hogy valahogy úgy tudok példát mutatni nekik, menedzselni őket, de hogy ugyanúgy együtt dolgozni velük. Tehát nem csak elvárni, elmondani, hogy mit kérek, hanem ugyanúgy velük megcsinálni. Érezzük is együtt jól magunkat munka közben is, mert ez viszont a vendégnél is lecsapódik. Tehát ezt a vendég is megérzi, hogy ez egy jó munkahely, itt szeretnek dolgozni, és ha más tudsz átadni. Talán ez a kettő a legfontosabb.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked és nektek.
Nagyon szépen köszönjük, köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tummerer Éva borturizmus vezetővel a családi vállalkozásukról, valamint a borturizmus érdekességeiről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóth Vilmos, nyugdíjas gimnáziumi történelem tanárral beszélek, akivel az Ecséden megrendezésre kerülő Rákóczi Ferenc emlékműsoron találkoztam, és ő is az egyik előadó volt. Tisztelt tanár úr, miért fontosak önnek ezek a történelmi megemlékezések?
Én kiemelt szerepet tulajdonítok neki, azért, mert az identitástudatnak ezek meghatározó részei. És itt tulajdonképpen beszélünk ilyen személyes vagy personális identitástudatról, amit valójában egy-egy ember örököl az őseitől és a saját élete tapasztalata révén kiegészíti. És mint tudjuk, ebből az úgynevezett personális személyes identitástudatból alakul ki egy kisebb közösség, a szülő falunak az közös identitástudata, ami az úgynevezett lokálpatriotizmus. Akikkel együtt élünk, akikkel az őseink együtt tevékenykedtek, akikkel közös élményeink vannak, és mint a tenger, ami cseppekből áll, ezekből a lokális identitástudat cseppekből adódik össze az úgynevezett nagy közös tudat, amit úgy nevezünk, hogy patriotizmus, vagy hazatudat, vagy nemzettudat. És azért tartom ezt fontosnak, hogy ezek a cseppek, amelyek összeállnak egy tengerré, mégpedig a nemzetté, ezek minél inkább megismerjék a saját múltjukat, mert a múlt ismerete nélkül gyakorlatilag feladjuk a jövőt. Ugyanakkor a múlt ismerete azért is fontos, hogy ezzel gyakorlatilag ne tévesszük el a jelent, mert az az ember, aki nem ismeri a múltját, nem tudja, hogy honnan érkezett, nem tudja, hogy hová tartozott, nem tudja, hogy kik voltak a szülei, a nagyszülei, dédszülei, szépszülei, az gyakorlatilag utat téveszt, nem tudja, hogy merre felé tart. Ettől az úgynevezett lokális identitástudattól pedig eljutunk oda, hogy a kultúra, a műveltség és a tudás révén egy integráló tudatig jutunk el, amit nevezhetünk úgy is, hogy hazaszeretet. És ez a hazaszeretet olyan fajta lelkierőt ad az embernek, ami nyilvánvaló, hogy képes olyan erőfeszítésekre, amelyet külön-külön egyenként egy-egy ember nem képes elérni. Ahogy mondják, sok-sok personális, személyes identitástudat gyakorlatilag ad egy erős nemzettudatot. Ahogy mondjuk, hogy nagyon gyakran a nemzettudatnak óriási szerepe van, az ember büszkeséggel tölti el, hogy tartozik egy közösséghez, de ezt a büszkeséget tulajdonképpen a saját életéből is le tudja vezetni, vagy ősei életéből. Tehát először ott kezdődik, hogy valaki rádöbben arra, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, honnan érkeztem, kik voltak az elődeim, és utána kikutatja az ember ebbe a Kárpát-medencébe, ahol az etnikai arányok ugye elég változatosak, hogy valójában milyen gyökerei vannak, honnan érkeztek. Én magam is ugye kikutattam, hogy őseim egy része a Rajna-vidékről érkezett, a Fekete-erdő térségéből, és Kecskemét érintésével került Ecsédre. Ugyanakkor a gyökerek visszanyúlnak lengyel területre is, Dél-Lengyelországra. Egy másik ősöm Dél-Lengyelországból érkezett Nyitra érintésével, és lelt munkára, szerető feleségre, és nyert egy hazára. Ugyanakkor ott vannak az itteni, gyakorlatilag ecsédi gyökerek, és akkor szépen így alakul ki egy olyan fajta tudat, ahol együtt vannak különböző szálak, érkeznek, és ezek a szálak gyakorlatilag egy eltéphetetlen szövetté állnak össze, és ez az eltéphetetlen szövet végül is nem más jelent, mint a nemzetet, vagy a nemzeti érzésnek a kialakulását.
Ugye ez jelen világunkban, napjainkban különösen fontos lenne ennek a megélése.
Rendkívül fontos, és én itt nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok a vidéknek. Én úgy látom, hogy a mai világban újjá kell építeni a nemzeti érzést, a közösségi érzést, az összetartozás érzését, és ezt leginkább vidéke lehet újjáépíteni. Hát, megmondom őszintén, a nagyvárosok olyan félig meddig az emberi kapcsolatoknak a temetői. És ezért el kell kezdeni az alapoknál, tehát el kell kezdeni az érdeklődés felkeltését egy adott településen, és itt legegyszerűbb, ha elkezdjük társadalom alapsejtjénél, a családnál. És felkelteni az érdeklődés, hogy az embernek kik volt, kik a szülei, mit csináltak, hogy éltek a szülők, aztán kik voltak az embernek a nagyszülei, azok mit csináltak, hol voltak, milyen eseményekbe kapcsolódtak be, és nagyjából el lehet menni a dédszülőkhöz, ükszülők és a szépszülőkhöz. Na most itt van olyan lehetőség is, hogy bevonjuk a jövőt, akik majd akkor lesznek, amikor mi már nem leszünk, tehát az unokáinkat. Ki kell vinni a porladó őseiket, hát megmutatni a temetőkben, és az ember megmutatja a szépszüleit ezeknek, és mesél róluk, akkor már kialakít egyfajta kötődést is ahhoz a területhez, a gyökereihez, és nem lesz gyökértelen, tehát rendelkezik egy olyan családtörténettel, hozzá egy műveltséggel, ami révén lesz neki tartása.
És ez erőt ad.
És ez erőt ad a nehézségek elviselésében, és amelyik embernek ugye van tartása, az az ember nem veszethető meg úgy. Az az ember valójában rendelkezik önbecsüléssel. És ha van neki önbecsülése, akkor tulajdonképpen ez kisugárzik egy lokális önbecsülésre, és kisugárzik egy nemzeti önbecsülésre. Tehát az a nemzet, amelyből hiányzik az önbecsülés, az tulajdonképpen a jövőjét kockáztatja. És akkor így lehet ezt szépen felépítgetni, lépésről lépésre, sziszifuszi munka révén, de hát tovább kell adni mindenképpen a stafétát, és valami olyat fölvázolni a családtörténetbe, ami végül is a temetőkből indul, az őseinktől, akik ott porladnak, jelenen keresztül elvezet bennünket, akár meg nem születettekig, akik majd jönnek utánunk, és az unokáink ezt továbbadják.
Tehát a folyamatosság.
Tehát egy kontinuitás, egy folyamatosság. Ez nagyon fontos, és ez tulajdonképpen egyfajta lelki egészséget is jelent.
Ami különösen fontos a mai társadalomban. Fontos lenne. A mai társadalomban. Tehát tisztelt tanár úr, beszélgetésünk elején is mondta, hogy ecsét szülöttje, illetve a templomban zajlott megemlékezéskor is kiemelte. Mit jelentett önnek ez a mai műsor, ez a mai megemlékezés? Miért volt fontos, illetve a jövő generációja számára mit üzen? Hogy miért kellenek ezek a megemlékezések?
Rengeteget jelent. A mai sekély sivár világban óriási jelentősége van a belső töltekezésnek. Hallatlan energiát jelent, és időnként a külső tényezők az embert legyengítik. Csúnyán fogalmazva az akkumulátor. És ezt az akkumulátort ezt mindig fel kell tölteni, mert ez a szíve lelke tulajdonképpen az embernek a lelke, mint ahogy a motornak, az autónak a lelke az akkumulátor. És ezek az alkalmak döntőek. Számomra meg különösen fontos, hisz ennek a településnek vagyok a szülöttje.
Egy mondatot engedjenek meg a kedves hallgatók, egy személyes megjegyzést. Én nem ecséden születtem, de a mai megemlékezés során ittam tanár úr szavait, rengeteget tanultam és hallottam ecséd történelméből. Köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk.
Mikor belépek a templomba, engem úgy mindig, mint hívő embert megfog, az embernek egy kicsit elszúl a torka, és tudja, hogy itt találkozik az ég meg a föld. És engem ebben a templomba kereszteltek, itt voltam első áldozó, engem itt bérmáltak, itt kötöttem házasságot, és ami nagyon fontos, ebben a templomba jártak a szüleim, a nagyszüleim és a dédszüleim, és még az ükszüleim is. A szívszüleim már az előző templomba jártak időbe, ennek az elődjébe, és amikor belépek, úgy lepereg előttem az őseimnek a története. Hálás vagyok nekik, hogy nagyon sok ember elfelejtette a múltat, és a múlt elfelejtésének az egyik legnagyobb tragédiája a hit feladása. Hogy meg itt tudtam őrizni a hitemet, szoros kapcsolatomot a Teremtővel. Itt jártam általános iskolába, itt éltem le egy nagy családba az életemet, és itt ismertem meg, hogy mi az, hogy igazi szeretet. Amit az ember úgy hordoz magában, Móri Zsigmond azt mondta, hogy amit ő megírt a regényeiben, az tulajdonképpen 6 éves korától a 12 éves koráig tart. Amit én megélek az életemben, az nekem mind innen van.
A gyökerek.
Így van, a gyökerek, az embernek a tartása innen van, és láttam az őseimnél azt a rengeteg munkát, szenvedést, soha fel nem adást, és láttam azt a mély istenhitet, és láttam azt, hogy ahogy elmentek templomba folyamatosan, ott nem maradt ki egy vasárnap sem, ahogyan imádkoztak, és ahogyan a nagyapám kihajtotta a lovakat, és utána még visszafordult a kapuba, az ostorral a porte felé tett egy keresztet vetett, és annyit mondott, Isten segíts. És ahogy én jártam annak idején a nagyszüleim, nagymamám, hogy tanított engem, apai nagymamám imádkozni, az emberben az benne marad. Tehát tulajdonképpen Goethe, a nagy német költőfej nem is mondja, hogy a hit az élet értelme. Lehet ugyan hit nélkül élni, de nem érdemes. A hit tulajdonképpen megtartó. Megtartó az egyénnek, és megtartó egy helyi közösségnek, megtartó egy nemzetnek. És a hagyományok ápolásában második Rákóczi Ferenc szerepe kiemelkedik a település történetében. Szinte hihetetlen, hogy egy település egy ilyen nagy történelmi úton, ami tartott 1703-tól 11-ig, csapás irányként átvezetett az én szülőfalumon is. És ez a csodálatos ember, aki vallását gyakorló, napi vallást gyakorló második Rákóczi Ferenc volt, 3 alkalom is itt járt, szeretettel emlékezett meg a szülőfalunknak az embereiről, a hitükről, a hazaszeretetükről, a jóságukról, az emberségükről, de ugyanitt járt a legjobb barátja is, Bercsényi Miklós, aki valójában Rákóczit gyakorlatilag félig meddig felépítette haza számára. És itt járt a nagy tehetségű Károly Sándor hadvezér is, a Kuruc hadsereg fő parancsnoka, és ahogy nyilatkoztak az itt élő emberekről, azok engem büszkeséggel töltöttek el mindig, és egyúttal kihívást is jelentenek, hogy az ember próbáljon megfelelni azoknak, akik előtte jártak, próbáljon egy kicsit olyan lenni, vagy hasonlulni rájuk, vagy vigye tovább azt a két alapvető dolgot, ami az ember életében meghatározó, az egyik a hit, a gyakorló hitet, az Isten házát, a templomot, a másik pedig hozzá a hazaszeretetet, amely ezer szalal kötődik egymáshoz, mert hit nélkül hazaszeretet sem létezik. És a hazaszeretet egyúttal hittel jár, oda-vissza jellemző. És ezért is tartom nagyon fontosnak a mai megemlékezést, és úgy látom, hogy illedezik a vidék. Ezt a hazát merem mondani, nem országot, hanem hazát, a magasztos szavat használok, inkszót használok. Valóban, mint téglánként lehet újjáépíteni, és ezt nem a városokból, hanem vidékről lehet újjáépíteni. ahol még megmaradt, nem hunyt ki a hit, és megmaradt a munkának a szeretete, meg megvannak az élő emberi kapcsolatok. És én ebbe éreszteném be ezt a mai rendezvényt. Felemelő volt, magasztos volt, szerintem aki itt volt, az viszi magával, és szerintem nem is fogja elfelejteni, és
ez
büszkeséget jelent. Tehát büszkén vallja magát Ecsédinek.
És ehhez a magasztos ünnephez ön is hozzájárult előadásával. Köszönjük szépen!
Szívem csücske a szülőfalunknak a története. Ez élő történelem. A történelem csak egy fogalom. Mi vagyunk a történelem. Az őseim a történelem, majd talán valamikor a mi nemzedénk is történelem lesz, és ez összefonódik ezzel. Nagyon szívesen kutatom, már írtam tanulmányt, és most készülök egy könyvvel, az Ecsédi Katolikus Egyház története lesz a könyv címe.
Gratulálok!
Az érseki levéltár minden anyagát átnéztem, érseki könyvtárat szintén, megyei levéltár, és a most 96 éves édesanyám kért engem hajnali beszélgetések során, hogy fiam, beszéljünk a régiségekről. És megígértette velem, hogy írjam meg az Ecsédi Katolikus Egyház történetét, Ecséd történetét. Azt mondta, hogy fiam, te történelem tanár vagy voltál, nagyon szereted a szülőfaludot, és ha valaki megírja ezt, meg kell, hogy írja, azt te leszel. Fiam, ha nem írod meg, akkor az elveszett, és ebből már nem lesz semmi. Nekem pedig erkölcsi kötelességem, hogy a most 96 éves édesanyám kérését teljesítsem. De egyúttal erkölcsi feladatom az, ha már a Jóisten adott hozzá a talentumokat, hogy a nagyszüleim, dédszüleim, ökszüleim, szépszüleim, őseim emlékére én ezt megírjam, és ez a település megismerje a múltját, mert a múlt az tulajdonképpen a jövőnek a záloga.
Tisztelt tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a kedves hallgatósággal és velem is. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára.
Kedves hallgatóink, Tóth Vilmos nyugdíjas történelem tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
Messzi tengerek, vulkánok, hegyek, mindenütt idegen. Táguló korlátok között, hogy most ez hidegen. Ma Sydneyben, holnap egy szigeten várom, házam a csomagom. Jó kedvemet elpakolom, kártyán a vagyonom. Repíti szél a képzelet szárnyán, kimerült lelkemet. Magam felé tartom a kezem, miért kell ez így legyen? Kattan az ár, menni muszáj. Itt a tél, most mennem kell, az ajtó nyitva áll. Kattan az ár, most menni muszáj. Visszajövök majd én is egyszer, ha lesz még újra nyár. Legyen úgy, mint rég, boldog és szép. A hátam mögött hagytam mindent, és kezdtem a legelején. Legyen úgy, mint rég, boldog és szép. A hátam mögött hagytam mindent, és kezdtem a legelején. Legyen úgy, mint rég. Bejár, csak is akkor volna jó, ha nem csak arról szólna minden, ami kézzel fogható. Mindenki ott fog várni rám, hol véget ér az út. Hátam mögött hagytam minden süllyedő hajót. Legyen úgy, mint rég, boldog és szép. A hátam
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!